Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat, a mai Unisexben a narcizmusról lesz szó, illetve egészen pontosan az olyan kapcsolatoknak a működéséről, amiben az egyik fél narcisztikus, hogy ez milyen hatással van a másikra, milyen az ilyen kapcsolatoknak a dinamikája, illetve hogy igaz-e, amit nagyon sokszor hallunk, hogy több a narcisztikus férfi, mint a narcisztikus nő. De amennyiben ugye van narcisztikus nő, mert azért van ilyen, az hogyan működik. Ugye arról is kaptam már visszajelzést, vagy kaptunk már visszajelzést az adással kapcsolatban, hogy a bántalmazásról is ugye sokat beszélgettünk, de hogy kevesebbet arról, hogy vannak bántalmazó nők is egy kapcsolaton belül, tehát hogy simán előfordulhat ilyen is.
Megemlítettük azt, én úgy emlékszem, erősen egyébként.
Nyilván több a példa arra, hogyha mondjuk egy férfi ilyen a kapcsolatban, és mivel általában ugye egyesületeket, szervezeteket, női egyesületeket hívunk meg, nyilván ők erre helyezik a hangsúlyt, amikor a nő az áldozat, de természetesen van ilyen, és ugyanúgy van olyan, hogy egy nő narcisztikus, de ezt most megbeszéltük Gellérttel egymás között, hogy konyha pszichologizálni nem szeretnénk, úgyhogy ezt a témát rábízzuk vendégünkre, aki szakértője ennek a témának, és most pedig az adás első felére hoztunk egy hírt, amit Gellért már is felolvas, ami nem kapcsolódik a témához, viszont nagyon érdekes.
Az operatőrös, ugye két operatőrös hír is van, tulajdonképpen mind a kettő ment jó néhány kört a különböző honlapokon. Az egyik egy olyan operatőrnek a története, egy női operatőrnek a története, aki nem kapott munkát, és aztán elment, hát tulajdonképpen igen, ezért elment pornófilmekben dolgozni, és az ő tapasztalatait osztotta meg egy interjúban.
Tehát már egyébként a főiskola alatt elment, és aztán benne ragadt ebben 10 évig.
Benne ragadt, igen. Igen, hogy nem, tehát, hogy igen, nem a főiskola után, hanem a főiskola előtt, de hát amikor már ugye ment volna dolgozni, akkor is ezt csinálta, és elmesélte a tapasztalatait. A másik pedig az, hogy egy kifejezetten női operatőröknek szóló mentorprogramot indít a Magyar Filmoperatőrök Egyesülete, ami szintén egy nagyon hasznos dolog szerintem, tehát most ugye Hollywoodban is a MeToo óta azért elindult egy eléggé markáns változás, erről is beszéltünk már sokszor, hogy egyre több a női rendező, a női operatőr is, ugye. Neked melyikről vannak inkább gondolataid, erről a pornós dologról, vagy eleve arról, hogy a nők és az operatőrködés?
Hát az első gondolatom, ami volt, az, hogy ugye nagyon sokszor azt is megemlítjük, hogy miért teszünk egyáltalán különbséget. Ha mondjuk például egy szakmáról beszélünk, de ezt nagyon sok minden másról is elmondhatnám, nő és férfi között, mert azzal, hogy kiemeljük, hogy nő, azzal már is ugye egy hangsúlyt teszünk arra, hogy nő, tehát ez furcsa, hogy nő. Amikor ugye mi is meghívtunk ide egy női rendezőt, akkor mi is úgy konferáltuk őt föl, hogy hát női rendező, és akkor ezen azért elfilozofálgattunk egy ideig, hogy vajon ezt most miért emeltük ki, mert ezzel pont az ellenkezőjét értük el annak, mint ami a cél lenne, hogy ne legyen különbség, hogy egyszerűen ő legyen egy operatőr, és ne kelljen feltétlenül meghatározni ezt. De hát itt van például ez a példa ennek a fiatal operatőrlánynak, a
Tóth Evelyn Juditnak.
Igen, a példája, aki hát eléggé részletesen leírja azt, hogy miért is kell különbséget tenni a nő és a férfi operatőrök között, mert hogy egy nagy játékfilmben, egy inkubátorprogramos játékfilmben dolgozott operatőrként, azon kívül ugye 10 éven keresztül pornófilmekben dolgozott, csak aztán elment szülni, meg már ugye idősebb is lett, és akkor eljött ez a pont, amikor azt érezte, hogy akkor ez most már nem fér bele az ő életébe. Említett egy ilyet ez az operatőrlány, hogy nem szakmailag nem sokkal jobb, sőt, szakmailag jobb egy pornófilmben operatőrként dolgozni, mondjuk, mint egy doku-realityben, mert hogy legalább a pornófilmet, ezt meg is magyarázza, amúgy nekem nem feltétlenül kellett, mivel dolgoztam doku-realityben, nem hosszú ideig, hál' Istennek 3 hónapot, úgyhogy tudom én is, hogy szakmailag az tényleg a legalja. Tehát amikor igazából egy fejlámpán kívül nem használunk lámpát, hogy mindent az adott szituba kell fölvenni, hogy teljesen mindegy, hogy milyen lesz a kép, már majdnem az is mindegy, hogy milyen lesz a hang, hogy mennyire borzasztóan rosszak a színészek, hogy igazából annyira az egész megrendezve sincsen, és pont az, aki valami szakmai igényességet szeretne, ez nálunk egy ilyen állandó konfliktus volt, amikor ezt a doku-realityt csináltuk, hogy például hát tök jó operatőreink voltak, én ismertem őket régről, akiknek nyilván ez borzasztó feladat volt. Idősebb hangmérnökök voltak, és volt, hogy egy rendezővel én összevesztem azért, mert úgy beszélt a hangmérnökkel, aki a munkáját igényesen akarta végezni, hogy erre most nincs idő, hogy azt hittem, hogy a haja mégnek el, hogy most komolyan azért, mert igényesen akarsz dolgozni, azért kapsz ki, tehát hogy ez nem feltétlenül normális, mindegy, ott is hagytam ezt az egészet 3 hónap után. Tehát én értem, amit mond, hogy szakmailag mindenképpen rosszabb, mert legalább egy pornófilmet be kell világítani, fel kell snittelni. Volt egy törekvés erre, hogy legyen
film. Tehát, hogy az jobb, a doku-realityt ilyen, mi rosszabb.
Tehát, hogy nem erkölcsileg, hanem szakmailag. Hogy azért az nem az, hogy plusz lehet belőle tanulni, mint mondjuk egy bármilyen igényesebb, mondjuk egy dokumentumfilm forgatás, az nyilvánvalóan most csak nekem a saját dolgaim jutnak eszembe, mint a 21. század, amit egyébként azért szeretnek az operatőrök csinálni, mert szépen lehet világítani, mert lehet adott esetben olyan vágóképeket csinálni, kicsit el lehet rugaszkodni. Nyilvánvalóan a téma is jó, de nekik is ez egy érdekesebb dolog szakmailag. Na, ilyet nagyon sok tévés produkcióban most már nem lehet csinálni, vagy nem is kell. Tehát én ezt értem, hogy szakmailag jó, oké, de én már akár a főiskolai vagy egyetemi éveim alatt is azt mondtam volna, hogy akkor inkább elmegyek egy teljesen más munkát csinálni, mint hát, hogy elmenjek egy pornófilmben.
Egyébként azt még nem említettük meg, hogy ennek a nőnek, tehát a Tóth Evelyn Juditnak igazából szerintem azért is ment ez a dolog, mert hogy most ez az egész nem az interjú miatt derült ki, hanem azért, mert volt egy ilyen selfie kiállítás, ahol kiállították azokat a selfieket, amiket ő hosszú évek óta készített ezeken a pornóforgatásokon. Ezek ettől egyik úgy néznek ki, hogy ő van az előtérben, akár a teljes arcával, akár ilyen félbevágottan, és a háta mögött megtörténik, ami egy pornófilmben történni szokott. Szerintem ez nagyon szellemes, meg látszik, hogy valószínűleg a dolognak a lelki nehézségeit, azt ő így tudta feldolgozni, hogy egy kicsit ironikusan, vagy nem tudom, a humort meglátva ebben a dologban fordul ehhez a foglalatossághoz. Biztos kell ehhez valószínűleg elsősorban az kell, és szerintem a férfiak részéről is, tehát ebből a szempontból valószínűleg mindegy, hogy női vagy férfi operatőre van egy pornófilmnek, hogy ezt a repetitívséget, ezt a fajta korlátozottságot, mert azért a pornófilmnek is van egy csomó határa, amit nem lehet átlépni, azért azok sem a világ legfantáziadúsabban lefilmezett produkciói közé tartoznak, de valószínűleg az lehet benne a lélekölő, hogy ezek azért eléggé egyforma filmek. Még a doku-realityhez képest is gondolom. Jó, sokkal egyformábbak, meg sokkal unalmasabbak.
Egyébként sokkal-sokkal jobban fizet ez az egész, mint bármi más, amit ugye csinálhatott volna, tehát hogy az sem szabad elhallgatni ebből, és ő sem hallgatt el. Én szerintem az egy nagyon bátor dolog, hogy ő ezt így elmondta, mert hogy nyilvánvalóan azért ennek van támadható része is, ami csúnyán támadható, hogy na jó, de hát lett volna még 1000 más lehetőséged.
De közben meg szerintem valamit még nem mondtunk ki ezzel kapcsolatban. Az, hogy ez egy munka. Az, hogy ezt milliók nézik, az, hogy ez egy szakma, ez nem illegális, hanem legális dolog. Tulajdonképpen én kívánom ezt mondani, mert nem kezd bátorság, de kimondom, hogy nincs ebben szégyelnivaló.
Igen, hát nekem itt az a része megkérdőjelezhető, de hát ez persze mindenki magának dönti el, hogy én magam volt, hogy egy pár olyan produkcióban vettem részt, amikor elgondolkodtam azon, sőt emlékszem egy olyanra is, amikor valami vidéki forgatáson egy szállodában, ahol nem volt fűtés, fölébredtem, ahol egy ötágyas szobában voltam, és az összes takarót magamra raktam, és úgy próbáltam fűteni, hogy közben megengedtem a vizet, ez bából nem volt, emlékszem, megengedtem a forró vizet a kádban, hogy hát, ha a forró víznek a gőze kijön, és akkor nem fagyok szét. És egyébként is valami nagyon buta dolgot csináltunk, és így fölültem, egyedül voltam abban az ötágyas szobában, és így hangosan kimondta, hogy én ezt miért csinálom, vagy mit keresek itt, vagy nem tudom. Ezt egyébként az Evelyn is elmondja a cikkben, hogy ezt a kérdést föltette ő is magának, és 10 év után azért hagyta ezt az egészet abba. Csak ugye az ember azt feltételezné, hogy aki mondjuk operatőrnek áll, annak van egy bizonyos művészi beállítottsága, vagy kreativitása, vagy szeretne valamit megvalósítani, vagy nem tudom. Akkor meg azt gondolom, hogy lehet, hogy a képességeit kiaknázhatná valamilyen másik úton, módon, amit értek, és mivel nő vagyok, meg pláne értem, hogy nem kapnak olyan lehetőséget. Csak erre mondtam azt, hogy én akkor viszont inkább váltottam volna. Tehát, hogy akkor én inkább azt mondom, hogy na van az a szint, vagy legalábbis eddig biztos, hogy nem húzom 10 évig.
Hát ezt mondtam, hogy ez inkább alkati kérdés valószínűleg, mint nemi kérdés.
Most viszont egy egészen más témával fogunk foglalkozni. Mindjárt itt van a vendégünk, aki Kökény Tibor, pszichológus, és vele a narcizmusról és a narcisztikus kapcsolatok működéséről, dinamizmusáról fogunk beszélgetni, illetve hát arról, hogy milyen a narcisztikus nő, meg persze arról is, hogy milyen a narcisztikus férfi. Ugye nagyon sokan beszélnek a narcizmusról. Ez most egy ilyen köznyelven forgó téma, arról is beszéltünk már, hogy szinte szitokszóként használják az emberek.
Meg divat.
Igen, divat is szerintem.
Igen,
divat erről beszélni, de mivel ugye most az uniszexben vagyunk, én arra gondoltam, hogy indítsunk onnan, hogy valóban igaz-e az, hogy több narcisztikus férfi van, mint nő, és hogyha igen, akkor ennek mi az oka?
Hát, hogyha a statisztikákat nézzük, akkor igen, több a férfi, tehát egy ilyen 60-70% az egész ilyen narcisztikus diagnosztizálható populációnak az a férfi. Ugye ez egy spektrum. Ez azt jelenti, hogy van 9 olyan szimptoma, olyan tünet, ami alapján klasszikusan a narcizmust azt diagnosztizáljuk. Most ebből a 9-ből, hogyha megvan 5 és annál több, akkor utána ez azt mondjuk, hogy igen, ez megkapja a pecsétet, és akkor ez narcisztikus személyiségzavar. Hogyha 4 van, akkor nem. Tehát, hogy maga a spektrum, ugye ez egy sokkal szélesebb valami, vagy hogyha 3 van valakinél, vagy csak 2, de hogy maguk a tünetek, ugye a diagnosztizált narcisztikusra mondjuk ez, hogy egy olyan 1-1.5% a populációnak nagyjából narcisztikus személyiségzavarra rendelkezik, és ennek egy mondjuk egy 60-70% nagyjából, tehát a nagyobbik része az férfi.
És mi lehet ennek az oka? Ez csak egyszerűen így dobta a gép, vagy van ennek valami magyarázata?
Vizsgálták ezeket, és mindenfelé megpróbálják visszavezetni, hogy mi ennek az oka. Én úgy látom, hogy van egy olyan sérülés a gyerekkorban, ami egy csoport ilyen problémának az alapja. Ezek a problémák, ezek lényegében ilyen személyiségzavar-szerű állapotokba torkolnak. Az egyik a narcisztikus, a másik a borderline, a harmadik, ami nem a személyiségzavarok közé sorolható, de mégis a dinamikailag nagyon ide jön számomra, ez az ADHD, a figyelemzavar, vagy annak a kis testvére az ADD, ami csak figyelemzavar és hiperaktivitás nélkül. Szóval, hogy ennek a csoportnak valahogy, mintha a hátterében lenne egy nagyon közös, nagyon hasonló gyökér. És attól függően, hogy ki merre megy el, azt a karakter fogja meghatározni. Tehát, hogyha én hajlamos vagyok, vagy hajlandó vagyok, vagy képes vagyok azokat a szabályokat átvenni, ahogyan engem értek azok a traumák, abúzusok, azok a csúnya események ugye az életben, akkor elmegyek narcisztikus felé, mert oké, ez a játékszabály, akkor játszunk e szerint, és akkor én is megmutatom. Tyson például tökéletesen egy ilyesmi dinamikát mutat. Ő nem mondanám, hogy narcisztikus, de hogy nála is volt egy kattanás, amikor kiskölyökként őt üldözték jobbra-balra, tehát ugye ő egy nagyon egy a Bronxban nőtt fel, tehát egy ilyen nagyon-nagyon...
Mike Tysonról beszélünk?
Mike Tysonról, ugye a profi nehézsúlyú világbajnok bunyósról.
Képen most bunyózott.
Aki most bunyózott, így van. Így van, egy influencerrel, és nem tudom, most Tyson 58 éves, igen, vagy valahogy így, tehát hogy szuper formában volt ahhoz képest. Szóval, hogy Tyson kölyök korában egy az apja az nem ismert, az anyja az lényegében egy prostituált volt, tehát egy teljesen elhanyagolt gyerek volt, és egyedül, amit szeretett, azok a galambjai voltak. És szerette őket reptetni ott New Yorkban a háztetőn. És utána volt egyszer valami egy-két ilyen fiatal srác, összegyűltek ott, és elkezdték vegzálni Tysonnak a galambjait. És az egyik az kitekerte az egyik galambjának a nyakát. Mire ő nem elfutott, mint annak előtte, 9 éves volt ekkor, hanem nekiesett, ugye az érzelmi hullám az elöntött, és nekiesett a srácnak, és kiütötte valahogy, sose tanult előtte bunyózni. És onnantól kezdve ugye átfordul ez az egész viselkedés, hogy ja, hát ha ez a szabály, akkor játszunk így, ugye? És onnantól tőle féltek ugye az utcán, és már 9-10 évesen is.
De tulajdonképpen ezért lett boxoló, vagy mondhatjuk azt, hogy ahhoz, hogy ő boxoló lett, köze van ehhez a történethez, meg az ő személyiségzavarához?
Tehát meg lehet élni azt az erőt, ami bennem van, és dűtök borítok innentől kezdve, és hát ő ugye azért jól volt kanalizálva többé-kevésbé, azért voltak csúnya dolgai is, de hogy maga a sport, meg annak a szabályrendszer, annyi baj volt vele, hogy ez egy külső szabályrendszer alapvetően, és hogy borul minden, amikor nincsen külső szabályrendszer, mert például amikor az öregedzőjét elvesztette, meghalt, még mielőtt világbajnok lett, onnantól kezdve, tehát ilyen, mint a Tisza a Rónán át, ugye vágtatott, és hogy nem volt medre annak az erőnek, aki ő volt, és onnantól mindenki ráakaszkodott, és le is húzták, és mi egyéb, mert belső struktúrája nincs. Ennyi a probléma, gyenge. Most van egy nagyon erős felesége, aki mellett nagyon jól van. Ennyi az ő sztoria.
Ez azért az esetek többségében nem ennyire látható dolog, mint amennyire most ön például a Mike Tyson példáját mondja. Tehát, hogy nem, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki
nem,
ugye agresszív, sőt viszonylag nehéz is kiszűrni azt, hogy ki az, aki narcisztikus. Akkor, hát hogyha ezt a 9 személyiségjegyet vagy tulajdonságot átvennénk, hogy mi az, ami alapján gyanús lehet mondjuk akár saját magunkról, akár valaki másról.
Igen, nem észrevehető, mert hogy nem probléma számukra ez, hogy egy olyan kirakatot tartsanak fenn magukról a külvilág számára, ahol egyébként működőképesek, sőt, baromi jó karrier tudnak befutni, sőt, bizonyos narcisztikus konstellációk abszolút predesztinálják az embert vezetővé, és nem tudom, csúcsvezetővé is akár, és a többi. Szóval, hogy a jegyek, azok alapvetően van 9, de ebből azért nagyon sok ismétlődő, vagy ilyen nagyon hasonszőrű ezekből a jegyekből. Nekem van egy külön bejáratú, és akkor az rövid érthető, és akkor szerintem nem fekszik meg a hallgatóknak sem a gyomrát. Szóval, hogy ez az IH, meg a BKV. Az IH, az egy rövidítés nálam, ez az irigy, hazug és az önző. És ez összefoglalja lényegében ezt a 9 jegyet, amit az előbb említettünk. Ugye az irigy, hazug, önző az nem úgy van, hogy én folyamatosan irigy vagyok, de hogy van egy olyan szegmense az életemnek, amikor ugrok valakikre és valamilyen helyzetre. A hazug, az ugye, az nem azt jelenti, hogy folyamatosan hazudok, hanem csúsztatásokkal szépen fenntartom azt a koherenciát, amit az életemben felépítettem, főleg a családomban. És ugye hát az önzőt azt nem nagyon kell szerintem részletezni. Ugye ez az ihő, ezek lényegében azok a tulajdonságok, amik alapján ugye a diagnózis is megtörténik. Hogyha ez a 3 megvan, akkor az már nagyon gyanús. Hogy a BKV, ugye, és itt ugye nem a közlekedésről beszélünk, a BKV az meg az, hogy van egy dinamikai háttere a sztorinak, és a B az a biztonságérzet. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek baromi nagy a szükséglete a biztonságra, ott a háttérben, ott valószínűleg van egy nagyfokú félelem. És utána a környezetét ennek megfelelően kompenzálóan a környezetét próbálja kontrollálni, ez a biztonságérzetnek egy megnyilvánulása lesz. A K az a kapcsolódás szükséglet, tehát mindig kell, hogy, vagy ha nem is mindig, de hogy baromira szükséges, hogy legyenek körülöttem emberek, tehát az alapproblémát, ugye az a magány ennek az egésznek az alapproblémája, tehát hogy azt valahogy kezelni kell, és ez is kompenzáljuk azzal. Ugye a kontroll is kompenzáció, a biztonságérzet hiányára, a kapcsolódásnak, a belső kapcsolódásnak a hiányára, és ugye ez egy kompenzáció. És nagyon fontos, hogy ez a V, hogy megmutassuk magunkat, ez a valaki vagyok. Ez egészséges is lehet ez a szükséglet, de ugye náluk ez nagyon fontos, hogy én mondjam meg a tutit mindig, és én vagyok az, aki.
A kapcsolódás milyen jellegű? Szükség van-e állandó visszajelzésre? Tehát azért is akar-e kapcsolódni, hogy megerősítsék abban, hogy ő jó?
Hogyne, ez a belső magány, ez a belső egyedüllét, tehát ugye van a külső, a társaság hiányoz az egyedüllét, de a belső magány, tehát a magány az inkább egy belső dolog, mint külső. Úgyhogy ez a magány dolog, ez nekik a triggerük, és hát ennek megfelelően kompenzálják, és ennek megfelelően kívülről kell valamiféle olyan visszajelzés, ami hát mindenképpen az kell, hogy azt a fajta gratifikációt megadja. Ennek van két módja, és manapság arra megy a tudomány, és azt mutatják, hogy lényegében három különböző narcisztikust különböztetnek meg. A régi rendszer, az a kettős, az szépen lefedi egyébként, de hivatalosan egyébként egy van, tehát mint narcisztikus, mint egy van, de dinamikailag abszolút kettő van, és hogy ugye arról, amiről mi beszélünk, az egy ilyen nagyon nyilvánvaló. Tehát nem nincs elrejtve, kiteszi az asztalra, otthon én vagyok a király, letarolom ugye a közösségemet, vagy a munkaközösségemet, és így tovább. A másik lehetőség ugye az, hogy nincs elég erőm. Nem érzem magamban a kraftot, tehát nem vagyok egy Mike Tyson, ugye, lelkileg, és mit csinálok? Elkezdem szépen manipulálni azt a közösséget, amiben benne vagyok, és ilyen tyúkudvart építek ki, és akkor ott én vagyok az alfa kotló, vagy az alfa kakas, és tehát hogy ezt játszom el, és ezen túl akarom visszakapni, tehát az, hogy én másokat megpróbálok emelni, és stb., ami nem rossz alapvetően, de ugye ezt önös szándékkal csinálom, tehát van egy hátsó szándéka ennek az egésznek, és hát ez is abszolút narcisztikus
dinamika. Ez azt jelenti, hogy ő akar jó lenni mással, vagy segíteni máson, legalábbis ezt mutatja,
van,
de abszolút. Ez nem más miatt
közben
van, saját hanem saját,
hogy ő
más miatt is világos, tehát világos, de az alapvető belső motiváció az, hogy velem legyetek, engem szeressetek, én legyek a jó a ti szemetekben. Ott van az a fajta belső csúsztatás, hogy ilyen kognitív diszonanciát, hogy csökkentjük, hogy hát igen, én jó ember vagyok, de közben manipulálom a másikat, de hogy ezt nem is nagyon szabad ugye látnom önmagam előtt sem. Tehát, hogy így gyűjtöm ezt a tyúkudvart, és akkor visszafele ezt a gratifikációt, tehát, hogy visszakapjuk azt az elismerést az én kis körömből, akik engem szeretnek, engem támogatnak, én vagyok a nagy...
És tudatos ez a manipuláció? Tehát ők ezt szándékosan csinálják, vagy nem minden esetben, vagy mindig igen?
Abszolút, abszolút intelligensek ezek az emberek, nem mindenki természetes, de hogy azért ott van egy nagyfokú intelligencia, mert hogy kompenzálódik ez, hogy nincsen erő, de van intelligencia, tehát hogy ezzel ez a kiindulási pont dinamikailag. Igen, tehát ebben ennek az erőnek a hiányában, hát ugye valahogy viszonyulni kell a világhoz, de hát közben én jó embernek kell, hogy tartsam magamat. Tehát amikor elkezd leesni neki, akkor szokott ugye lenni a probléma, hogy amikor jönnek a visszajelzések, hogy mi van, de ez egy nehezebb ügy, tehát ebből kimászni azért sokkal nehezebb, mint a nyilvánvaló narcisztikusságból.
Ha már szóba jött az, hogy jó ember szeretne lenni, ugye az erről beszéltünk arról, hogy ez egy spektrum, tehát a narcisztikus személyiségnek a spektruma. Ezen a spektrumon kb. Hol helyezkednek el azok az emberek, akik, mert ugye én azt gondolom, hogy valahol démonizáljuk is ezt a személyiségzavart, tehát azt gondoljuk, hogyha valaki narcisztikus, akkor az értelmszerűen rossz ember is.
Igen, igen.
Mint hogy példákat is tudunk mondani ilyenre. De ezen a spektrumon hol van az, akivel mondjuk lehet együtt élni, akinek figyelembe lehet venni ezt a személyiségzavarát, és mondjuk ilyen egészséges, lelkű jó emberként is tudunk rá tekinteni?
Hát mindenképpen mondjuk ez a formátuma, tehát az, hogy ki hogy éli meg, azért ott lehet egyfajta szofisztikáltság, és mondjuk egy ilyen hármas, négyes vagy ötös, ugye ebből a kilences tüneti rendszerből, hogyha ennyim van, mondjuk, akkor az lehet baromi építő. Tehát nekem volt olyan páciensem, akinek meg is néztük direkt ezt a skálát, és volt egy hatos értéke, ami azért egy középsúlyos, és már diagnosztizálható, ugye narcisztikus személyiségzavarnak az beleillik. És hogy ő egyébként társadalmilag, tehát ilyen baromi sikeres, nagyon-nagyon sok emberrel nagyon sok jót tesz, tehát hogy lehet ezt nagyon jól kanalizálni. De hát látjuk, hogy belül az a problematika, ami neki megvan, hogy arra az, hogy családilag ő egy jó közegben van, jó irányban, jó mederben folyik, jó irányban folyik az egész, amit csinál, az a társadalmi elfogadottság, de belül ő rosszul érzi magát. És ő beismerte magának vallani, és hát már nem tudom, x év terápia volt már akkor mögötte, amikor hozzám került például. Lehet jó embernek lenni társadalmi szempontból, de belül nem éli meg jól a világot, meg az életet.
A saját belül életét. Ugyanúgy küzd. Abszolút, ezekkel a dolgokkal.
Hát azért nagyon nagy a feszültség egy ilyenből. Tehát ez a belső magány azért ez nagyon sötét tud lenni.
Kicsit beszéljünk a másik oldalról is, hogy azok az emberek, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek egy narcisztikus személyiség zavaros emberrel, és ez legyen mondjuk egy családi kapcsolat, vagy egy szerelmi kapcsolat, azok hogyan szűrhetik ezt ki? Hogyan működik egy ilyen kapcsolatnak a dinamizmusa? Például mi a helyzet az empátiával a narcisztikus személy részéről?
Hát empátia az nem sok van, és ugye ez az egyik ilyen jellemzőjük, illetve az előbb említett ez a puha, ez a úgynevezett rejtett narcisztikus, tehát hogy náluk azért nagyon sok ilyen van, de hogy nem empatikusak valójában, tehát kell egy éles helyzet, és ott ki fog jönni a saját valóságuk.
Tehát ő nem érti, hogyha megbánt valakit, hogy mivel bántotta, meg ez azt jelenti?
Érti, nagyon is érti, de és utána baromi nagy lelkiismeret furdalása, mert őt meg valószínűleg baromira büntették minden ilyenért, tehát jó embernek kellett lennie ugye kölyök korában, és a saját erejét azt nem tudta megélni, ugye, tehát hogy egy olyan közegből jöhetett, és olyan családi közegből jöhetett. De hogy lehet észrevenni? Hát ugye ez alapján, amit mondtam, ez a kis nagyon rövid, ugye ez a kétszer-hármas irigyhazugönző, meg a dinamikai része, tehát hogy ezek azért nagyon erősek, hogy egy gyors szűrőt betegyünk. Van egy módszer, bocsánat, hogy idehozom, de szerintem baromi érdekes. Volt egy ismerősöm, ő imádott utazni, és imádott olcsón utazni, úgyhogy bejárt Európát jobbra-balra mindenfele, úgy, hogy repülővel reggel elment, és este visszajött, és volt egy Wizz Air bankkártyája, és arra gyűjtögette ugye a pontokat, mikor vásárolt. És ezzel baromi olcsón tudott utazni. És azt mondta, hogy néha vitt magával ismerősöket, lányokat, és azt mondta, hogy mivel hogy hajnalba indulnak, és későn-későn este érkeznek vissza, majdnem van 24 óra, amikor össze vannak zárva. És hogy azt mondja, hogy a végére mindent lehet róla tudni. Nem úgy mindent, de hogy milyen valójában az illető. Tehát amikor az ember elfárad, kifárad, akkor ezek az úgynevezett invédő mechanizmusaink is, amik nem tudatosak, hogy ezek mivel energiaigényesek, a fáradtság először onnan veszi el ezt. Tehát el kell vinni valakit egy jó fárasztó túrára vagy akármire, és a végén látjuk, hogy kivel túráztunk. Tehát nagyjából ez a helyzet, és akkor lehet striulázni, hogy irigy hazugönző vagy társai, és hogyha ezek megvannak, akkor tudjuk, hogy mi a pálya.
Na de ugye, ha közben manipulál is, akkor azért nem feltétlenül könnyű ezeket kiszűrni. Például lehet egy olyan, olvastam ilyet is, hogy nincsen összhangban az, amit mond, azzal, amit csinál. Tehát, hogy szeretnek nagyon nagyot mondani, és abszolút, ugye jó embernek tűnni, hogyne, de közben hogyne. Aztán a cselekvésben ez már nem valósul meg.
Persze, tehát ez a manipuláció az abszolút aktív része ennek az egésznek, legalábbis az egyik fajta ágazatánál, ugye itt a narcisztikusok között. A másik az nem manipulál. Az egyenes, az ugye tudja az erejét, és használja, és nincsenek nagyon gátlásai ezzel kapcsolatban. persze használja, de hogyha az ember fáradt, tehát onnantól, tehát, hogy elfelejtünk gondolkodni is, meg mindent, tehát ugye azt is tudjuk, hogy ilyenkor, amikor nagyon fáradtak vagyunk, akkor mondjuk idegen nyelvet, meg mindent, akad össze a nyelvünk, meg minden. Tehát, hogy olyankor tényleg leomlanak bizonyos ugye, védőfalak, meg bástyák, és ez baromi jó, mert látható ugye a másik. Meg hát, hogyha elég őszinték vagyunk, akkor önmagunknak is láthatóak vagyunk, hogy milyenek vagyunk.
És akkor hogyan működik egy ilyen kapcsolatnak a dinamizmusa? Tehát, hogyha mondjuk valaki belekerül egy ilyenbe, vagy ne vegyük ezt az egészet annyira komolyan, mert most egy kicsit úgy érzem, ahogy beszélgetünk, hogy annyira nem egy borzalmas dolog ez, mint ahogy én 2 millió podcastet végighallgattam erről, igen, megolvastam, és ott azért mindig azt látom, hogy nagyon féltik a szakemberek is a másik felet, és áldozatnak is hívják. Tehát, hogy az is. Akkor, tehát, hogy azért ez annyira mégsem olyan egyszerű, hogy az ember, ha sikerül lefárasztani a másikat, akkor meg nyílik előtte, vagy megláthatja hát a valódi ennyit, mert igen, addigra hát ugye már manipulálva van.
Arra 6-8 órára, amíg utána kialusszam magát, és akkor utána megint van a régi, úgyhogy hogy világos, hogy ez nem. Világos, ez egy ilyen dinamika. Van a 60-as évekből egy modell, úgy hívják az illetőt, hogy Cartman, egy amerikai, Stephen Cartmannak hívták, egy amerikai pszichológus volt, aki kitalálta, az akkor nagyon divatos ilyen játszma elméleteknek az egyik csúcsa, és számomra a pszichológiának az egyik csúcsa ez az elmélet. Ő azt mondta, hogy van egy úgynevezett dráma háromszög, és ebben van három pozíció, és az egyik ugye ez az elkövető, ez az én agresszornak szeretem inkább nevezni, mert hogy ő átlép ugye bizonyos határokat a családban, meg személyközi viszonyokban. És hát ő a buli, ugye ő az, aki neki megy a másiknak, nem feltétlen fizikailag, néha úgy is egyébként. És hogy ő nyilvánvalóvá teszi, hogy neki van ereje, és ő oda tudja tenni magát. És az ilyen emberekhez baromira vonzódnak azok, akik viszont ilyen elveszettek, akik tehetetlenek, akik áldozatok. És hogy az áldozatoknak vagy érzelmileg, vagy valamilyen ilyen-olyan módon van egy olyan életfelfogásuk, hogy feladták. És hogy nekik nagyon kell valaki, aki mellett, mint egy karó mellett ők meg lehetnek. És akkor ott tudnak egy kicsit vegetálni, de ők tényleg vegetálnak. Van ennek is szofisztikáltabb módja, működésmódja, meg van kevésbé szofisztikált működésmódja, de hogy ezek mindig így megtalálják, mint a zsák a foltját, tehát tényleg mindig megtalálják egymást. És hogy az, hogy az egyik erős is, hogy bántja a másikat, tehát hogy a másiknak van egy nagyon-nagyon komoly sorsbeli tanulni valója, ez az, hogy állj a saját lábadra, és legyél önálló, és legyen erőd, és mozgósítsd azt, amit van, és tanulj a dolgokból, és lépj előre. Tehát ennyi tehát fejlődj lényegében ez az üzenet egy ilyennél. A másiknak meg hát ugye világos, tehát ott meg őt meg kell állítani, határokat kell szabni neki nem kifele kell fordulni, és onnan beszerezni az erőforrásait, és letarolni másokat, hanem belülről rendbe rakni önmagát neki is lényegében. Úgyhogy ez két pozíció, és hát általában ebbe születünk bele. Tehát a két szülőnknek, hogyha megnézzük, az egyik az mindig domináns lesz otthon. Még ha nem is narcisztikus, de hogy ő lesz a domináns. Aki szervezi az életet, aki megmondja a tutit a végén, aki ő a család motorja, vagy nem tudom milyen koordinálója. A másik ugye az áldozat, aki visszahúzódik, aki hozzáalakul, aki érzelmileg nincs jelen, mondjuk ugye az az apuka, aki érzelmileg nagyon deficites, és ő lejár a pincébe, meg a nem tudom, a műhelybe, és akkor ott bütykül, alig van jelen, érzelmileg nem elérhető, és akkor ebben jön ugye a gyerek. És ugye a gyerek az, aki a megmentő pozíció, aki az egyiktől nem kap ugye érzelmi támogatást, mert ő magával van elfoglalva, és ő dominálja a terepet, és szervezi, hogyha ez narcisztikus, akkor az még rosszabb. Ugye a másik az pedig ugye érzelmileg nem elérhető. Tehát ebbe szoktuk általában kezdeni az életünket. Tehát ilyen, ez egy meglehetősen nagy slamasztikából indulunk, az a helyzet. És utána ebből hova ugrunk fel? Tehát, hogyha megengedjük magunknak, és erősek vagyunk, akkor mi Tyson felugrunk abba a pozícióba, hogy oké, akkor ez a játékszabály, akkor én is dominálhatok. Hogyha nem, akkor maradhatok végig megmentő, akkor ebből lesz ugye az a fajta narcisztikus, ha narcisztikus dinamikáról van szó, aki puha, ilyen ugye soft powerrel akarja csinálni az egész történetet, és szervezi a környezetet, és onnan puha visszajelzéseket akar, és akkor szeressük egymást, gyerekek. És hát van az áldozat, aki meg feladja.
Súlyos, narcisztikus személyiség zavarral rendelkező emberek, vagy élő emberek, hogyan reagálnak arra, amikor ez diagnosztizálva van? Ez a személyiség zavar.
Vagy akár a környezetük szembesíti.
Vagy akár a környezetük.
Általában környezetük szokta őket szembesíteni. És
tehát maguktól nem mennek el?
Maguktól ők a királyok, ja, ugye, de hova menjenek. Amíg a hegemónia megvan, addig nincsen gond, ugye. A probléma ugye ott szokott kezdődni, és általában, ugye mivel dominánsan a férfiakról beszélünk, akik ezt a pozíciót betöltik, ellentétben ugye a borderline-okkal, akik inkább dominánsan nők, és akkor az egy puhább verziója ezeknek a személyiségzavaroknak, de mind a kettő lehet egészen őrült, tehát, hogy, és egészen véres. Hogyha ez kiderül otthon, hogy ugye anya van mondjuk az áldozat szerepbe, apa van otthon ugye a nagy domináns kakas szerepbe és alfahím szerepbe, ő a narcisztikus, akkor ugye a problematika ott van, hogy apa mindig átlépi a határokat, ő mindig ledirigál mindent, és anya meg visszahúzódik, és akkor ő ugye csak ugye a háttérben, és akkor háttérmunkás a családban. És akkor egyszer, hogyha anyában van annyi kraft, és azt mondja, hogy drágám, szeretjük egymást, meg megvan, a kémia megvan, mert hogy egyébként ez általában azért megvan, kémia megvan, de most vagy összeszeded magad, és elmész, és kezdesz magaddal valamit, vagy elmész, de akkor ne gyere vissza. És hozzám így szoktak kerülni a páciensek, és dominánsan férfiak. Tehát mit tudom én, volt nálam 30 plusz
az elmegy, néhány éves. Ha vállal le, hogy elmegy,
és vállal, hogy
elmegy, és akkor az már azért jót jelent, nem?
Itt is ugye, aki már eljön és hajlandó eljönni, az akar valamit csinálni, mert hogy ő meg akarja tenni azt, hogy az, amit eddig felépített és kapcsolat és a mi közösségünk, a mi családunk, tehát hogy ők velük lehet dolgozni. Tehát ők, mit tudom én, egy ilyen 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, tehát hogy ebben a sávban működnek, tehát egy light-osabb vagy egy középsúlyosabb narcisztikussal azért lehet kezdeni valamit. 8-as, 9-es az nagyon kemény. Tehát ott tényleg vér folyik, ott bunyó van, ott balhé van, ott társai. Tehát, hogy ez a motiváció, ez, és hogy velük én imádok dolgozni, tehát tök jól tudnak egyébként, ráhangolódnak, oda teszik magukat, tehát van bennük egy kraft.
És nem próbálják meg manipulálni önt is? Gondolom kiszúrja, de hogy a pszichológust ugyanúgy nem manipulálják?
Igen, van ilyen, de volt egy vagy kettő ilyen ebből, mondjuk ebből a 30-ból, tehát azért az egy jó arány összességében, hogy ők tényleg motiváltak erre a munkára. Akinek nincs annyi problémája és annyi vesztenivalója az életben, annak ugye a motiváció sem olyan nagy. És akkor ő jön, és akkor teszi a szépet, meg mindent, de lehet látni az elejétől, hogy hát ez kis eséllyel fut majd ki oda, hogy ez jó legyen. De a többivel tényleg tök jól lehet dolgozni, és haladnak előre, és megértenek egy csomó mindent, mert olyankor őszinték, és valamit féltenek, hogy ez ne vesszen el ugye a családban.
Minden esetben a gyerekkori elhanyagoltság lehet csak az ok, vagy lehet pont egy túl dicsérő szülő is, vagy akár mind a kettő. Tehát a túl dicséret és az elhanyagoltságnak a párosa.
Túl dicséret az miről szól? Hát mindig oda vetjük neki a csontot, ugye, és egyébként meg nem foglalkozunk vele érzelmileg. Miért dicsérem túl? Hát azért, mert nem vagyok ott vele, de azért jó szülőnek akarok látszani ugye önmagam előtt, és tehát ennyi a gond ezzel. Tehát, hogy mind a kettő elhanyagolás, érzelmileg mindenképpen. Az, hogy teret adok neki, meg nem nagyon irányítom annyira, meg mit, ettől még nyugodtan, ettől még érzelmileg lehet magányos az ember. Nem kell, hogy bántsák azt a gyereket, meg minden, nem vagyunk jelen neki, kész.
Mennyire javítható ez az állapot? Nyilvánvalóan a spektrumtól is függ a dolog.
Igen. Ugye, tehát én direkt átnéztem a szakirodalmat még egy pár évvel ezelőtt, hogy ilyen kérdésben mondjuk mit mond a szakirodalom, és direkt rákerestem ugye a Google Scholaron, ami a Google tudós, ami ott minden tudományos cikk fenn van, ami létezik, és hát rákerestem ezekre, hogy gyógyult narcisztikus. Hát az égen földön nincsen ilyen cikk, úgyhogy hogy itt kezdődik. Viszont néztem, van egy nagyon jó szaklap, ami a Psychology Today, és ez nem tudom én, 50-60-70 sok éve, évtizede ugye megvan. És ők, náluk van egy nagyon jó, egy Greenberg nevű hölgy, aki kifejezetten személyiségzavarokkal foglalkozik, és ezekkel a nehéz ügyekkel foglalkozik. És ő azt mondja, hogy már pedig lehet belőlük valaki, és nála gyógyulnak, és azt mondja, hogy igaz, nála 5-10 év egy terápia, egy mondjuk egy narcisztikusnak, de hogy a végén jól ki lehet belőle jönni. Annyi a probléma nála, én azt látom, hogy az ő felfogásában ő leír 10 lépcsőt, és azt mondja, hogy igen, először az elhárító mechanizmusokkal kell foglalkozni, aztán nem tudom, egy családi dinamikával, aztán azzal, hogy a belső dinamikája, hogy van, lalalala, és így van 10 lépcső, amit ő végigjár. Én meg, ahogy én dolgozok az ilyen emberekkel, az meg az, hogy én a 7. ponton lépek be ennek a hölgynek, ahol ő a 7. pontnál jár. És én nekem az a tapasztalatom, hogy ha a 7. ponttól elkezdem építeni, és a lényegre elkezdek fókuszálni, akkor az alatta lévő sorok, azok úgy beállnak alá. És még egy kicsit azzal is lehet retusálni, tehát nincsen azzal gond azzal az előző 6-tal, de hogy ilyenkor úgy húzza magával ezt az egészet, és sokkal gyorsabban lehet haladni, tehát nem kell hozzá 5-10 év. És lehet vele haladni, tehát hogy tök jó, tehát hogy van ilyen terápia, tehát nem, ugye ilyet nem illik mondani, hogy gyógyulnak, meg mit tudom én, de nekem van egy-két visszajelzésem mondjuk ebből a 30 pluszból, akiket hosszú távon is, és akkor jöttek visszajelzések, és mondták, hogy tök jól vannak, volt egy, aki visszaesett, utána megint rendbe raktuk egy időre, nem volt megint jól, és akkor a régi minta jött, de utána megint nagyon gyorsan jól volt, egy vagy két alkalom volt, amikor még egy kicsit megtámogattuk, és tehát lehet belőle kijönni, nekem ez a tapasztalatom, világos, nem a kőkemény narcisztikusokkal.
És ilyenkor az empátiája az, ami fejleszthető, vagy agyban megtanulja megérteni és kezelni ezeket a helyzeteket?
Nagyon jó kérdés, és abszolút ez a lényeg. Van két olyan része, amit ugye le tudunk fizikailag is le tudunk vetíteni, és be tudunk tájolni. Az egyik része az, hogy az agyban lényegében vannak bizonyos kommunikációs csatornák, amik leblokkolódnak. És az igazán humán részünk az a homloklebeny. És ott van egy nagyfokú komplexitás. Ugye ez kell az élethez, hogy a dolgokat ugye úgy lássam, ahogy maguk komplexitásában, és ne csak egy szempontból, hanem lássam azokat az eredőket, ahova ugye betesszük ezt az életben, és akkor azt szerint tudunk mi is menni. És ez alatt van egy olyan központ, a homloklebeny alatt, a limbikus rendszer, ami szintén képes tanulásra, érzelmekre, de fura dominálják ezt a központot a félelmek. És ebben a központban az alapkondicionálások, ugyanúgy, mint Pavlovnak a kutyájánál, nálunk is, hogyha itt maradunk, vagy dominánsan itt maradunk, akkor azokat az unikális részeket, amik ugye ilyen sokkal szofisztikáltabb, komplexebbek ugye a homloklebenyi részeket, nem nagyon használjuk. És a narcisztikusoknál ez van. És hogy lehet tudni, lehet látni, és MRM vizsgálták ezt, és lehet látni, egyszerűen, hogyha jó a terápia, vagy valamit ugye eltalálnak, és tényleg a lényeget nézik ugye fiziológiásra, akkor itt felkapcsolódik valami. És utána tud működni, visszakapcsolódik. Persze egy csomó mindent ugye újra kell tanulni, vagy meg kell tanulni, inkább így mondanám, de...
Tehát mondjuk szocializálódni kell,
de ez nagyon gyorsan megy. Tehát, hogy ezt egyébként csecsemőknél is látjuk, hogy ugye voltak ilyen, nem kísérletek, de megfigyelések, ilyen albán csecsemőknél még egy 100 évvel ezelőtt nagyjából, hogy milyen gyorsan fel tudtak zárkózni ahhoz képest mozgásban, mint ahogy le voltak maradva, mert pólyában voltak. És hogy ők is fel tudnak zárkózni, mert hogy egyébként megvannak az impulzusaik, meg a tapasztalataik, csak azokat kell újra rendezni, meg egy új nézőpontot adni. A másik része, és ez baromira fontos, hogy az ő traumái, különösen, hogyha kaptak bántást is, vagy valami olyan dolgot, ugye, ami fizikailag, tehát nem csak érzelmileg voltak, egy kicsit elhanyagolva, mondjuk most nem akarom eltúlozni se ezt a dolgot, de hogyha kaptak bántást is, meg mélyre mentek dolgok, hogy az ott van fizikailag, és ezt is ki lehet manapság mutatni, hogy amikor trauma éri a szervezetet, akkor bizonyos szövetekben, és vannak kitüntetett helyek, ott is vannak ilyen görcsök lesznek, és sejt szinten lehet látni, és lehet mérni ezeket. A sejt anyagcseréje, ahogy visszaesik, nem tud annyi fehérjét előállítani, nem jó a kommunikációja, például az ion transportja a környezetével, és az energiatermelése az visszaesik. Például a diafragma, ugye a rekeszizomnál, ott, hogyha olyan görcsök vannak, és olyan traumák érik, akkor pang, és ott van az a görcs, és azt ki lehet mutatni. És például mondjuk egy-két terápiás, ilyen testterápiás módszerrel, az Alexander módszer nagyon jó, a kraniosakrális terápia, a mikroáramkezelés az ilyen nagyon széles spektrumú, azt én is használom ilyenre, ezek baromjók, és hogyha azok ki vannak szedve, akkor nincs, ami visszahúzza lényegében ugye ezt az agyi visszakapcsolást, mert a fizikait is fel kell hozzá zárkóztatni. Tehát ez egy komplex valami, hogyha ha komplexen tudjuk tolni az egészet, akkor egész jól ki lehet belőle jönni. És hogy ezeket kell feloszlatni, ezeket kell feloldani lényegében.
Az őszinte érzelmekre és az intimitásra hogyan reagál egy narcisztikus?
Hát nagyon jól, ezt tudjuk képzelni, ugye. Ugye persze a viccet félretéve, hát nem megy be, tehát ugye náluk ez egy gyengeség, tehát most ez kiszolgáltatottság, hogyha nagyon narcisztikus, az ugye mindig hajlik a pszichopátiára. Pszichopatáknál érzelmeket mutat a másik, wow, támadható, ott be lehet diffundálni, ott lehet manipulálni, tehát ilyen egyszerű a történet. És hát náluk is, tehát hogy ez a rész, ez a réteg, ez le van kapcsolva nagyjából. Tehát ez a homloklebenyi empátia, komplexitás, az egyszerűen az ilyen nagyon-nagyon árnyéka önmagának, mint amilyen lehetne. Nem nagyon éreznek empátiát, de mondom, hogy felkapcsolható ez. Nem minden esetben hű, de nagyon sikeres ez, de abszolút javítható. A klasszikusan, ugye, meg ami Amerikában elterjedt, ez a kognitív viselkedés terápia, ott azt mondják, hogy nagyon sokat lehet javítani az életminőségen, az együttélésnek a minőségén, stb. De ez megint csak ugye egyfajta idomításnak, vagy újratanulásnak a módszertana, és nem az alap problémának a megoldása.
Ebből kifolyólag elképzelhető a gyakori depressziós szakasz is a narcisztikus embereknél, hogyha azt mondja, hogy ugye ők örlődnek és szenvednek mindeközben.
Hát belülről örlődnek, szenvednek, hogyha a királyt magára hagyjuk, ugye a maga kis királyságát kihúzzuk alóla, akkor össze tudnak dőlni, és akkor jön a burnout. Tehát amikor veszteségeik vannak, amikor elkezdenek megcsonkulni ugye azok, amit magának ilyen biztonsági hálóként szociálisan ugye képített, akkor utána jön ez. Tehát hogyha különösen, ha valakit egyszerre mondjuk több ilyen ér is, elveszti a munkáját, elveszti mondjuk az egyik közeli hozzátartozóját, apját, anyját, akihez ugye nagyon kötődnek, akkor ott azért nagyon nagy, ott dől a dominósor nagyon komolyan. Úgyhogy hogy erre nagyon, nagyon érzékenyek, tehát erre általában mindenki, tehát a veszteségekre mindenki, de hát hogy ők nekik ugye külső kapaszkodók kellenek. Tehát most onnan kihúzunk egy lábat, két lábat, és persze, hát akkor nagyon labilis lesz az építmény, ha nem dől össze úgy, ahogy van az egész.
Lehet, hogy ez egy nem megválaszolható kérdés, csak hogyha a másik szempontját nézzük, hogyha maradunk ugye a kapcsolati dinamikánál, akkor honnan tudhatja a másik fél, hogy valójában szereti őt mondjuk egy narcisztikus ember, vagy szeretheti-e, vagy ő mindig csak saját magát szereti?
Igazándiból magukat se szeretik, mert ugye ott van belül az a nagy félelmi góc, tehát hogy ezzel nem nagyon tudnak mit kezdeni, tehát náluk ezek a pozitív érzelmek, ezek vannak valahol, csak a félelmeknek egy nagy-nagy ilyen bástyái mögött vannak lényegében.
De akkor mondhatjuk mondjuk úgy, hogy önző szándékból akarja maga
önző
mellett
szándékból,
tartani
persze,
a másikat.
Persze,
ez tehát, minden esetben
persze,
így van, tehát ez másképpen persze. Nem is lehet? Tehát, hogy
nem,
igazi
nem,
szeretetet nem feltétlenül...
Nem nagyon tud működni ez az egész. Tehát ahogy én látom, tehát igazándiból tehát az, hogy most valaki felé egy őszinte szeretetet érezünk, tehát mondom, hogy a kémia az mindenképpen megvan egy partner között, hogyha azok jól eltalálják egymást. De hát ugye ez egy patológiás kémia alapvetően. És amikor ez megvan, ez jó, ez az együttélésnek jó, de hogy abban azért nagyon sok a kirakhatelem, nagyon sok a manipuláció, nagyon sok ugye egy idő múlva ilyen szépen lassan mennek be, és akkor a bullying, és akkor ugye egyre jobban kontrollálja a családot, úgyhogy az, hogy őszinte pozitív érzelem, tehát hogy nem is ismeri, tehát neki ez ilyen üres lap, tehát hogy sose tanulta meg, sose kapta meg, tehát nem kapott olyan figyelmet, ami értő figyelem, ami felé irányult volna. Ettől még lehet nagyon sikeres az életben valaki. Ez egy abszolút ilyen társadalmi jelenség. Tehát hogyha megnézzük ezt a két működési módot, ott van egyrészt az a részünk, ami ugye a limbikus rendszer. Ez ilyen félelmektől átitatott rendszer. Ott van a humán részünk, ez a homloklemény. Amikor, nem tudom én, nem az ősközösség, hanem ilyen prehisztorikus emberként 50-500 ezer évvel ezelőtt, amikor már volt ember, de hordákban éltünk, és kinn a sztyeppén, vagy nem tudom én, benne az erdőben és társai. Mi a túlélésnek az esélye? Ha egy hierarchikus, félelem alapú, jó struktúrált modellt építünk ki, mint társadalom, mint nagy család, mint törzs, vagy mint közösség. Ez húzódott végig, az egész emberi civilizáció az erről szól, mint olyanról. Ezek lényegben a majomhordák, a farkascsordák, mind erről szól. Az emlősöknél mindenki így rendezkedik be. Ezek az emlősöknek a működés módjai. A zebráknál így van, mindenkinél így van. Az embernél ugye megadatik az, hogy a főemlősöknek megfelelően van egy sokkal magasabb minősége. De ha megnézzük az emberi struktúrákat, akkor azt mondhatjuk, hogy egy oktatásügy azért baromi hierarchikus, és félelem alapú, mert hogy a hibáimra fog majd ráreagálni, nem az, hogy milyen kreatív vagyok, és hogy oldok meg egy feladatot. Egy egészségügy, és nem Magyarországról beszélek, hanem úgy általában beszélek a világról. Tehát az egészségügy ugyanúgy, fene hierarchia nagy van benne, nem szabad hibázni, mindig valakire mutogatunk, aki a hibás ugye a rendszerbe. Most a katonasságot, rendőrséget szerintem nem kell részletezni, államigazgatás az. Mindenhol baromi hierarchikus és bürokratikus. Tehát, hogy ez van, az emberi társadalmak tovább viszik azokat a rendszereket, és ezt nem tudtuk levetkőzni. Na most a kapitalizmus az fura, erről szól. Ez egy narcisztikus struktúra, ami 500 évvel ezelőtt jól működött, csak hát már meg kéne haladni lassan-lassan. Ennyi a problematika. És hogy ezekben a rendszerekben jól megtalálják magukat, a saját helyüket a narcisztikusok.
Nagyon köszönjük Kökény Tibor pszichológusnak, hogy
köszönjük
a vendég.
Köszönjük szépen.
Nagyon köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Hallgassanak vissza bennünket a Klubrádió weboldalán és a főbb podcast megosztó felületeken, és iratkozzanak fel a Klubrádió YouTube csatornájára.
Így van, meg mi is csinálunk mindenféle ilyen videókat, mármint hogy ilyen ajánló videókat. Már egy ideje, hogyha tessék azokat is nézegetni. Köszönjük szépen, hogy hallgattak minket. Most is üdvözli önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.